Vasadéti gyülekezet nevében is szeretettel köszöntünk mindenkit, akik vendégeink, másik gyülekezetből jöttek, hogy meghallgassák a mai előadást, a világegyetemi előadás sorozatunk részeként. Dr. Tolnai Lajos nőgyógyász testvérünk őrálul adtalak, a keresztény szülész nőgyógyász szakmai és etikai dilemmái címmel tartja majd az előadását. Hálásak vagyunk Istennek, hogy elhozott téged, kedves feleségeddel együtt, és szokás szerint, mielőtt az előadást meghallgatjuk, énekelünk, majd igét olvasok a mai napra kijelölt ószövetségi biblia szakasz kalózunk alapján, azután röviden imádkozom, és utána átadom a szót a előadónknak. Most tehát énekelünk, és úgy tudom, hogy ki lesz vetítve a Jöjj az Úr, várj rád, jöjj, amíg ifjú vagy kezdetű énekünk, a 646-os ének az énekgyűjteményből. Elénekeljük végig ezt az éneket. Jöjj az Úr, várj rád, jöjj, amíg ifjú vagy.
Jöjj az Úr, várj rád, jöjj, amíg ifjú vagy, élet el a hosszát, kerüljék neki jól, ó, ne hagyj fejedet, bűnnel őszülni bűnnel én, ne csúsztán tehetet, vigyed végül az Úr elé. Ó, a szárnyas idő, mint az álom repül, ám de zsákmány szerű, fogyunk szüntelenül. Ti tovább mire vársz, hallod én már a hívó szót, ennek is jaj vigyázz, mire vesz, mész, ha van csak volt. Jézus hív, bele járj, erre váltott meg ő, lelki sziklára állj, élő víz onnan jő, ő nekünk utat tölt, te is lép, arra hitted rá. Már itt nem csoda fönt, téged ő tehet boldoggá.
A Zsoltárok könyvéből a 110. Zsoltárt olvasom, Isten írott igéjét így szólít meg most bennünket. Dávidé, Zsoltár. Mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionból. Ezt mondva, uralkodjál ellenségeid között. A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján. Szentséges öltözetekben, hajnalpír méhéből lesz ifjaidnak harmatja. Megesküdt az Úr, és meg nem másítja, pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. Az Úr a te jobbod felől, megrontja az ő haragja napján a királyokat. Ítéletet tart a nemzetek között, telve lesz holttestekkel, összezúz messze földön minden főt. Az út mellett való patakból iszik, ezért emeli fel az ő fejét. Ezt a Zsoltárt az Úr Jézus maga is sokszor idézte földi itt léte során, az újszövetségi levelekben is, különösképpen a zsidókhoz írt levélben többször utalás történik erre a Zsoltára, mert elmondja, hogy ennek a Zsoltárnak a legtökéletesebb beteljesedése az Úr Jézus személyében a messiás király, illetve a messiás főpap személyében realizálódott. Én egyetlen gondolatot akarok kiemelni, a harmadik versben ez állt, a te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben, hajnalpír méhéből leszen ifjaidnak harmatja. Énekeltünk a ifjakról is, az énekben is, és azt hallottuk, hogy a király népe készséggel az ősi szó jelentésében, mintha önkéntes áldozatot vinne az Úrnak, készséggel, önkéntesen, örömmel siet a sereggyűjtés napján, a király harcra készül, és hogy hallottuk, győz, és ennek része az ő népe. A bibliai gondolatban a király soha nem létezhet a népe nélkül, és Isten népének a magasztossága is benne van ebben a messiási zsoltárban. Hála Istennek, hogyha nem az ellenségek közé kell tartoznunk, hanem Isten népe lehetünk, és a mai előadásban meghalljuk majd, hogy egy nőgyógyász, orvos hogyan éli meg a hitét is, és milyen problémákkal kell küzdenie, de ennek a fényében, hogy Isten népe, az Úr, mint király és mint dicsőséges főpap seregében harcol, és ő mindig győztes. Imádkozzunk! Magasztalunk azért, Istenünk, hogy már az énekben is arról énekelhettünk, hogy mi rád akarunk figyelni, téged akarunk követni, és köszönjük, hogy nem ellenségeidként kell veled találkoznunk, hanem mi is a te népedhez tartozhatunk. Ha még ebben nem lennék bizonyosak, használd fel, kérünk, a mai előadást is arra, hogy akarjunk téged követni, benned bízni. Köszönjük, Istenünk, hogy Jézus a mi messiási királyunk és főpapunk, és köszönjük, hogy a mai előadásban is tanítani akarsz bennünket őróla, az ő népéről, az egyházról. Kérünk téged, áld meg az előadónkat, segíts megértenünk azt, amit rajta keresztül akarsz üzenni nekünk. És köszönjük, Urunk, hogy mindezt az Úr Jézusért kérhetjük is tőled. Amen. Átadom a szót testvérünknek.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Nagy örömmel állok meg itt az anya gyülekezetem úrasztalánál. Volt már néhány alkalom, amikor itt állhattam, hol a gyermekeimet a keresztvíz alá hajtva, hol pedig, amikor az esküvőnk volt, akkor is itt álltunk. És nagy öröm visszaemlékezni arra közel 30 esztendőre, amit Isten kegyelméből eltölthettem az Úr Jézus követésében. És még emlékszem rá, amikor először ott fönt a karzaton hallgattam Isten igéjét, a kedvesem hozott el ide, akivel akkor még nem voltunk jegyesek, de annak az izgalmában voltunk, hogy egymáshoz tartozunk. És aztán Isten megszólított engem, és egy olyan útra hívott el, ami járatlan, de hát erről majd még a későbbiekben beszélünk. Egy igét én is hadd olvassak el, a Zsoltárok könyve 25. részéből. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket, az igazságban vezeti az alázatosakat, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úrnak minden útja, kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intéseit. Ez az esküvői igénk volt, de folyton és folyton átszövi az életünket ez. Úgy látom, visszatekintve a saját szakmai és lelki múltamra, hogy Istennek nagyon gondja van erre, hogy ez a két dolog ez összekapcsolódjon az életünkben, a kegyelem és a hűség. A kegyelem, ahogyan kiválaszt bennünket egyenként valamire. Külön hálás vagyok azért, hogy fiatalon hívott el, azért is kértem azt az éneket valahogy, ez muzsikált a szívemben, amit most Tibor vezetésével együtt énekelhettünk, hogy jó az, hogyha az embert már fiatalon elhívja Isten, és megtanítja az engedelmességre, és ezáltal egy olyan úton vezeti őt végig, amelyik hasznos, jó, amiben kiteljesedik az élete, és aztán áldást is megtapasztalhat rajta. Tulajdonképpen arra bátorítom azokat az ifjakat, akik itt vannak, és pályaorientációval, vagy szakmaválasztással, vagy munkaválasztással vannak elfoglalva, hogy törekedjenek arra, hogy megismerjék, hogy Isten mit akar velük. Törekedjenek arra, hogy elkötelezzék magukat, és Istennek gondja van arra, hogy betöltse az ígéreteit, ahogyan én is ezt megtapasztaltam. Egy másik gondolat, hogy én nem vagyok professzor, nincsen tudományos fokozatom, sem egyéb ilyen cifraságom, úgyhogy erre nem tudok hivatkozni a testvérek előtt, de azért mégis úgy látom, hogy nagyon meggazdagította az életemet Isten olyan személyes megtapasztalásokkal, mind a szakmai életemben, mind a hitbeli életemben, mind pedig a magánéletemben, amelyek így egészében építhetik másoknak a hitét. Azért választottam azt a címet, hogy őrállóul adtalak, hiszen az a munka, amire Isten elhívott, az tulajdonképpen egy ilyen őrállói feladat. Ugyan Ezékiel tekintetében kicsit másként szól, ott arról szól, hogy a prófétának az a tiszte, hogy nincsen meg azokat, akik közé Isten elküldte Ezékielt, és ha hallgatnak rá, akkor úgy legyen, ha nem, akkor az az ő saruk. Én azonban mégis inkább azt a felelősséget éreztem át, amit Isten rám ruházott, hogy akárhova állít Isten, ott mindenütt van felelősségünk. A hívő embernek mindenütt van felelőssége a családjában, a gyerekei között, a feleségével, a gyülekezetében és a munkájában is. És Isten ismert engem, és egy kicsit kacskaringós úton, de azért azt gondolom, hogy nagyon örömteli úton vezetett végig. Ahhoz, hogy azok, akik nem ismernek engem, hiszen mondom, körülbelül 20 évet eltöltöttünk itt a pasaréti gyülekezetben, és az utolsó 15 évet szolgáltuk csak a fasori református gyülekezetben, azoknak elmondom, ugye mondtam, hogy itt a karzaton hallottam először Isten igéjét úgy igazán, ami megszólított. Az egy érdekes kezdet volt, amikor az ember még nyegle és ifjú, és farmer dzsekiben és farmer nadrágban jön a vasárnapi Isten tiszteletre. Egy kicsit Márti szégyelt is annak idején, de azért Istennek volt rá gondja, hogy kihozott ebből a korszakból, és egy egészen másikat adott. És megszólított Isten, és egy érdekes dolog történt az életemben. Én akkoriban repültem, vitorlázó repüléssel foglalkoztam, és a hitre jutásom az tulajdonképpen egy repülő balesetnek a kapcsán lett nyilvánvalóvá, hogy az már egy másfajta életszemlélet volt az életemben. Az oktatóim közül néhányan itt a közeli hármas határ egy oldalának ütköztek egy A2-es repülőgéppel, ahol mind a 11-et szörnyet haltak. Ez 82. május 11-én volt. Sok olyan ember ült abban a repülőgépben, akire én föltekintettem, akiktől sok mindent tanultam a repüléssel kapcsolatban. És amikor kimentünk a helyszínre és megtekintettük, akkor láttam, hogy hát ha ez a gép egy 5 méterrel följebb megy, vagy 5 méterrel balra megy attól a kurzustól, amin haladt, akkor ennek az embereknek semmi bajuk nincsen. És hogy ha ez ilyen módon bekövetkezhetett, akkor ennek kell valami következményének lenne rám nézve is, mert hiszen én ugyanúgy ülhettem volna ebben a repülőgépben, annál is inkább, mert egy évvel később, mint repülőgép szerelő, annak az embernek a szekrényében öltöztem, vagy használtam, aki ebben a balesetben elhunyt. Tehát igen, nagyon közel volt hozzám, ugyanakkor akkor értettem meg, hogy Istennek személyes terve van az életemmel, és ez valami más. Kezdtem keresni ennek az értelmét, és aztán amikor már mint repülőgépszerelő dolgoztam, akkor megszólított és behajtotta rajtam azt, amit annak idején az érettségi után megfogadtam, hogy én pedig az orvosira még egyszer nem fogok felvételizni. Ő azt mondta, hogy jössz te. És akkor nem volt olyan könnyű néhány évvel az érettségi után munka mellett fölkészülni, de én akkor egy igét komolyan vettem. Jákob, amikor elmegy otthonról, és a messzi földre indul, akkor éjszaka a kőványkosán megjelent Isten angyala, és azt mondta, hogy visszahozlak én erre a földre, és majd betöltöm azt az ígéretet, amit neked mondtam. És én elhittem, hogy ez arra vonatkozik, hogy nekem föl kell készülnöm, és el kell mennem az orvosi egyetemre. Lelkileg tulajdonképpen nem állt ez tőlem távol, de nagyon sokat kellett ehhez tanulni. De Istennek gondja volt arra, hogy ezt az ígéretét betöltse, és annak idején, amikor eljött a szóbeli meg az írásbeli, addig is sok minden csoda történt, de a szóbelire emlékszem, hogy az volt az aznapi igém, hogy szabadításodra várok, Uram. És az a szabadítás be is következett, fölvettek az egyetemre, úgyhogy így a repülésnek vége lett az életemben. Azért még ma is megdobogtatják a repülőgépek a szívemet, meg szívesen nézek repülős híreket, de ez kikerült az életemből. Ugyanakkor Isten nagyon sok mindenre megtanított ezen keresztül. Tehát egyfajta fegyelem, egy másfajta hozzáállás a fizikai törvényszerűségekhez, Tanultam például egy nagyon fontosat, hogy az egyik oktató mondta, hogy a repülést nem lehet letegezni. Azaz, hogy azok a szabályok, azok a törvényszerűségek, akár fizikai, akár pedig előírt szabályok, amik a repülésben vannak, azokat be kell tartani a saját magunk érdekében, meg mások érdekében is. És ugyanezt tapasztaltam meg az új szakmámban is, a szülészetnőgyógyászatban, ott is vannak szabályok, amiket be kell tartani, és ott is nagyon fontos, hogy az ember ezzel a tisztelettel kalapját és saruját levéve térdeljen le időnként Isten elé, és láthassa azt, hogy ez hogy van. Amikor az egyetemet elvégeztem, akkor kezdetben sebésznek készültem, mert úgy láttam, hogy nekem inkább a manuális ügyességem jobb, mint a tanulási képességem, ami a belgyógyászathoz és más ilyen nagyobb tudományokhoz kell. Lenyűgözött a szülészet-nőgyógyászat, de attól tartottam, hogy az nem az én utam, hiszen az abortusz végzésnek a kötelezettsége az tulajdonképpen a nőgyógyászokra hárul ma is. Ám akkor valaki fölhívta a közeli ismerőseim közül a figyelmemet, hogy megjelent egy új törvény, mégpedig a lelkiismereti szabadságról szóló törvény, amelyik lehetővé teszi azt, hogy az ember azt a feladatot, ami az ő lelkiismeretével nem összeegyeztethető, azt a munkáltatója tudomására kell hoznia, és nem köteles azt elvégezni. Hát ugye ez még önmagában édes kevés ahhoz, hogy az embernek egy budapesti nőgyógyász állása legyen. Akkoriban rebesgettek ilyeneket, hogy egy autónak a slusszkulcsa vagy forgalmia kellett ahhoz, hogy Budapesten valaki nőgyógyász állást találjon. Hát én olyan nagy naívan, de hittel mégis elhatároztam. Miután abban az évben sebészállást nem hirdettek meg, csak 220 kilométerre Budapesttől, és ugyanakkor volt egy megértett igém, hogy saját földeden telepítelek le. Hát itt nőttem fel Budapesten, itt ide kötött minden. Ezt is komolyan vettem, és Istennek volt rá gondja, hogy legyen állásom. Először a klinikára pályáztam. Ez egy érdekes szituáció volt, az akkori professzor, mikor elolvasta az önéletrajzomat, és odaírtam a végén, hogy kérem, hogy mentesítsen az abortusz végzésnek a kötelezettsége alól, lelkiismereti okokból, akkor azonnal ebbe egy belekapaszkodott, hogy ez 89-ben volt, tehát a rendszerváltás idején mindenki gyanúsan nézegette a dolgokat, meg az átalakulásokat. Föl is tette nekem a kérdést, hogy hát fiatal kolléga, hogy gondolja ezt? Ön biztos az új idők új szeleivel szeretne ide a klinikára bekerülni. Hát hogy van ez az ön lelkiismereti kérdése? Ez biztos valami új dolog. Mondtam, hogy nem annyira új dolog, mert már 11 pár éve Jézus Krisztussal járok. Hát az mit jelent? Úgyhogy nem mondhatja a professzor úr, hogy sohasem hallott Jézus Krisztusról, meg a megváltásról. Elég sokáig ültek is az irataimon, de aztán megtalálták a legalkalmasabb embert arra az állásra, az évfolyam kis titkára volt. De azért Istennek gondja volt rám, mert amikor már megkaptam az irataimat, akkor írtak ki egy másik állást a délpesti kórházba, ahol tulajdonképpen csak egy picit át kellett rajzolni, beadtam a pályázatomat. Itt elég érdekes volt, mert azon a reggelen, amikor a felvételi elbeszélgetés volt, akkor mint egy 80 frissen végzett orvos tolongott a délpesti kórház igazgatóságán, de aztán kiderült, hogy ez nem mind nőgyógyász szeretne lenni, csak 10 voltunk, akik ebbe a kategóriába tartoztunk. És az akkori osztályvezető, mikor elbeszélgettünk, akkor föltette a kérdéseit, és hát ez neki is szemet szúrt természetesen, hogy én ilyet kérek. Mondta, hogy hát ő tiszteli az én elképzelésemet, de hát mégis hogyan gondolom, nem annyira a saját munkámat, mert azt ő el tudja képzelni, hogy nem végzek abortuszt, de hogy a kollégákhoz mi a hozzáállásom. És hát mondtam, hogy nem szeretnék én senkit sem megtéríteni, vagy szóval ezzel megbotránkoztatni. Én csak szeretnék egy lenni a nőgyógyászok között, aki nem végez művi abortuszt. Hát ez az ő számára, ez egy járható út. Azért az igazgató nem volt teljesen azonos frekvencián, és mondta, hogy hát azért fiatal ember beláthatja, hogy két lábbal kell a földön állni, és ez egy kicsit utopisztikus elképzelés, amit mond. Hát ő is elmondta magáét. Nagyon érdekes volt, mert ez volt egy talán egy csütörtöki vagy pénteki napon, és vasárnap ezen a szószéken hangzott el az, hogy az Isten embere, aki két lábbal áll a földön, de az Úristennel van kapcsolata az imádságon keresztül, és nekem akkor gyanús volt, hogy valami lesz. Úgyhogy hétfőn, amikor betelefonáltam a kórházba, akkor kiderült, hogy engem választottak, meg egy másik fiatalembert tízünk közül, és elkezdtem dolgozni a délpesti kórházban. Tulajdonképpen akkor éltem át, amikor idézőjelbe földet ért a lábam a kórházban, meg már fölvettük a munkaruhát, meg elkezdtünk dolgozni, hogy hát ez egy csodálatos helyzet, és úgy visszaemlékeztem, hogy jártam én ide pszichiátria gyakorlatra, és nagyon tetszett, mert az egy modern új kórház volt, hogy tulajdonképpen jó lenne itt dolgozni. És aztán kiderült, hogy nagyon sok szempontból sokkal egészségesebb, mint a klinika. Rengeteg gyakorlati feladat volt, sok újdonság, egy nagyon invenciózus főnök volt, és viszonylag gyorsan megtanultam nagyon sok érdekes dolgot. Hát azért értek atrocitások, emlékszem rá, hogy beléptem a kis műtőbe, ahol 11 pár kollégám dolgozott folyamatosan, szorgalmasan. Az illető nem látott engem, hogy bejöttem, de elkezdte nagy hévvel magyarázni valakiknek ott a jelenlétemben, hogy hát tudod, aki nem végez abortuszt, az menjen inkább pszichológusnak. Nos, hát én vettem az adást, utána észrevett, nem kért bocsánatot, semmi nem történt, de mégis éreztem valamit abból, hogy azért a légkörben benne van az, hogy én más vagyok. És én soha nem kezdtem el senkit sem győzködni arról, hogy kicsoda Isten, meg hogyan tartozunk elszámolással, meg egyebek. Mégis az lett a tapasztalatom, hogy hát nem azonnal, de egy 4-5 év múlva, amikor már szakorvos voltam, akkor kiderült, hogy egy idősebb kolléga felbátorodott azon, hogy én nem végzek abortuszt, és ő is azt mondta, hogy ő ezentúl nem szeretne abortuszt végezni, és még egy pár 10 évig dolgozott talán, és ezt gyakorolta ezt a dolgot, és megszűnt abortuszt végezni. Aztán még 2 fiatal kollégáról tudok, akik ugyan elmentek a kórházból azóta, de akik szintén nem végeznek abortuszt. Hát én azt gondolom, hogy nem kell ennek olyan nagy jelentőséget tulajdonítani, de pusztán az, hogy Isten odahelyez valakit, akinek ez a meggyőződése, és ezt kitartóan és hűséggel csinálja, az adhat egy olyan mintát, amire mások is válaszolnak. Nem kell ő nekik feltétlenül hívőnek lenni, de már nem vesznek részt abban. Ez már is egy nagy változás. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt is láthattam és megérhettem. Egy ilyen nagy üzem, amilyen a délpesti kórháznak a szülészete, nőgyógyászati osztálya volt, nagyon sokféle feladattal jár, különösen egy pályakezdő orvos részére, ráadásul ott, ahol mindenféle technikai újdonságokat hoznak be. Általában az idősebb kollégák azok inkább a pacientúrájukat ápolgatják, és egyáltalán nincsen kedvük ezeket az alantas munkákat elvégezni. Úgyhogy fiatal kezdő orvosként hamar ott találtam magam. Az egyik technikai újdonság a számítógépes kardiotokográfiának a helyiségében, mert hogy akkor még nekünk kellett ezeket a vizsgálatokat végezni és felügyelni. Nos, ez eléggé favágásnak tűnt, és a kollégáim le is cikiztek, hogy na, a villanyvasútba töltötted ma is a délelőttödet, mondták, hát igen, mondom, a villanyvasútba. Aztán kiderült egy év múlva, vagy másfél év múlva, hogy egy olyan lehetőség volt ez számomra, amin keresztül egyrészt megtanultam a kardiotokográfiát, tehát a magzati szívhanghallgatás, amelyik a terhesség utolsó szakaszában az egyik legfontosabb visszajelzés a magzat, hogy léte felől a méhen belül. Ezeket megtanultam jól értékelni, olyannyira, hogy az idősebb kollégák jöttek megkérdezni tőlem, hogy neked mi a meglátásod ezzel kapcsolatban. Még nem voltam szakorvos, de ebben a tekintetben már tudtam azt mondani, hogy ez most kóros, ez meg nem kóros. Aztán lett ebből tudományos tevékenység is, ugyan messzire nem jutottunk vele, de mégis megjelentünk egy szegedi konferencián, meg itt-ott-amott, tehát azért alapjába véve ebben is egy fajta gyakorlatra tehettem szert. A harmadik nagy haszna az volt, hogy az akkoriban még újdonságnak számító számítógép használata, ugye a 90-es évek elején, oda kerültem egy gép mellé, és amikor éppen nem volt beteg, akkor nem csak a játékokat tologattam, de egy csomó mindent ki tudtam próbálni, kitaláltam. Ennek különösen nagy hasznát akkor vettem, amikor az idősebb kollégák reggelenként odajöttek 5, 10, 8 zárójelentésre, hogy Lajoskám, ugye megírod. Na most hát, hogyha ezt az ember egyenként elkezdi gépelni, akkor délig nincs más feladata. A fiatal szakorvosnak ugye a műtőben helyt kell állni, a villanyvasútban helyt kell állni, és meg kellene írni a zárójelentéseket. Hát fiatal kollégám kitalálta, hogy a számítógéppel meg lehet ezt csinálni. Vannak bizonyos stílus dolgok, az ember egyszer összerakta a programokat, utána a zárójelentések 10 perc alatt megvoltak. Hát időnként csúsztak bele hibák, de az már nem az én hibám volt, utólag kiderült, hanem azért, aki nem írta le a műtéti leírást. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, hogy az embernek meg kell látnia, hogy időnként az, amit favágásnak minősítenek, abból sok olyat hozhat ki Isten, amit mások nem látnak benne, és ami utána az egész későbbi életünkre, vagy szakmai tevékenységünkre meghatározó lehet. És ma is úgy emlékszem arra, hogy bizony nagyon sokat tanított nekem Isten ezen keresztül is. Aztán ugyan a családban volt orvos, édesapám ügyességügyi orvos szakértő volt, de ő a gyakorló orvostástól egy kicsit távol állt. És az a tapasztalatom, hogy akiket rám bízott Isten, a nők, őnekik a 75%-uk lélek, és csak a maradék 25%-uk a fizikai valójuk. És hogyha az ember azzal foglalkozik, ami a nagyobb része az életüknek, vagy egy kicsit meglegyezgeti, akkor a maradék 25%-ot sokkal könnyebb kezelni. Volt néhány kollégám, akire fölnéztem, és a professzoraim között is, akik meg tudták úgy szólítani a beteget, és el tudtak velük úgy beszélgetni, hogy ez nem leereszkedés volt, de mégis kicsaltak belőlük olyan infókat, amikre egyébként az ember máshogy nem jönne rá. Például megtanítottak arra, hogy az anamnézisnek nagyon fontos jelentősége van. Sajnos ez a mai világban teljesen kiment a divatból. Ott ül az orvossal szemben az illető, zokszó nélkül fölírja neki azt a gyógyszert, ami egyébként ellenjavalt, mert érzékeny rá. Miért? Mert nem kérdezte ki az anamnézisét, mert nincs rá idő. Amikor 6 óra alatt 70 beteget kell ellátni egy orvosnak, az alatt nincs idő anamnézist kérdezni. Ugyanakkor én látom, hogy csak akkor tudok jól gyógyítani, hogyha tisztában vagyok az előzményeivel, arról, hogy magáról mit gondol, a betegségéről mit gondol. És Isten megtanította arra, hogy nem csak a gyerekek esetében igaz az a mondás, hogy tudják-e a kedves testvérek, hogy a gyerekek hogy betűzik azt a szót, hogy szeretet. Hát I, D, Ő. Azaz, hogyha az ember időt tölt azzal, akit szeret, azt ő szeretetnek fogja felfogni. Most ugyanígy az asszonyok is, akik betérnek hozzám a mindenféle bajukkal, ők is szeretetnek fogják érzékelni, hogyha törődök velük, és tudok rájuk időt fordítani. Úgyhogy ez megint egy nagy megtapasztalás volt, és Isten alkalmassá formálta arra, hogy legyen ilyen fajta kapcsolatom is. Ez nagy öröm számomra. Ma is, bár meg kell mondanom, hogy ez egy nagyon fárasztó dolog. Egész nap a mások terheit felgöngyölíteni, és abban jó döntéseket hozni. Úgyhogy szegény feleségem időnként azt mondja, hogy még ahhoz is van erőm, hogy őt is meghallgassam, de hát erre is ugyanúgy szükség van. Az ő 75%-a is lélek. Úgy alapjába véve a közgondolkodás azt tartja rólunk szülészekről, hogy hát mi tulajdonképpen az aranypixisben ülünk, mert hogy egy olyan munkát végzünk, ami nagyon eredményes, nagyon szép, nagyon boldogító. És ez tulajdonképpen így is van. Én nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy körülbelül 2000 szülésben lehettem úgy jelen, aminek a gondozását meg a szülés levezetését én végezhettem. És ezeknek tényleg a túlnyomó többsége örömteli dolog volt. Volt egy pár szakmailag kifejezetten nehéz feladat, és sajnos átéltünk veszteségeket is. Ez ugyanúgy hozzátartozik a szülésznőgyógyásznak az életéhez. Erről kevésbé esik szó. Kevésbé esik szó arról, hogy bizony vannak nehéz döntéseink. Nehéz döntések például, amikor közölni kell egy anyával, hogy az a magzat, aki a méhében van, annak nincsenek életjelenségei. És hogy ezek a terhességnek vége van. Nehéz döntés, amikor az embernek azt kell mondani, hogy valami fejlődési rendellenessége van ennek a gyereknek. Még nehezebb, ha azt kell mondani, hogy ez nem összeegyeztethető az élettel. Ugyanakkor Isten megengedte, hogy a gyakorlatomban legyenek olyan esetek, amelyek pontosan ebből merítenek, és amelyikből Isten mégis a saját dicsőségét hozza ki. Nagyon érdekes az első ilyen találkozásom, amikor megkeresett egy fiatalasszony, hogy az ő kezelő orvosa nem vállalja a további gondozását, mert több ultrahangos is leírta, hogy nagyon súlyos fejlődési rendellenessége van a gyerekének, de ő nem akarja ezt a terhességet megszakítani, és hát keres valakit, aki ebben mégis tudna segíteni. És akkor én egy járatlan úton jártam, mert ez sehol nincsen a tankönyvekben leírva, hogy hogyan kell egy ilyen terhességet gondozni. Hát végig jártuk ezt az utat, aztán eljött a szülésnek az időszaka, aláírattunk mindenféle papírt az akkori rendnek megfelelően, és mindenki eltűnt a szülőszobáról, csak a szülésznő volt, meg én, meg a házaspár a szülőszobán. Tényleg megszületett az a kisbaba, nem azzal a fejlődési rendellenességgel, amit az akkori ultrahang alapján feltételeztünk, hanem valóban egy élettel össze nem egyeztethető fejlődési rendellenességgel. Mégis azt láttam, hogy megszületett egy gyermek, emberhez méltóan, méltósággal, és utána a saját anyjának a kezében néhány perccel később meghalt, emberi méltósággal. Miért kellett volna őt egy műszeres befejezéssel, tizenvalahány hetesen kiragadni az anyaméhből, úgy, hogy az anya is nem éli át azt a fajta gyászt, azt a fajta veszteséget, ami hozzátartozik ehhez a helyzethez. És az a tapasztalatom, hogy a mai világ igyekszik kiszorítani a tudatából a gyászt, holott én nekem meggyőződésem, hogy az egészséges lélekhez kell az, hogy tudjunk gyászolni. Meg kell teremtenünk a körülményeit annak, hogy egy ilyen veszteséget fel tudjunk dolgozni. Aztán hát nagy öröm az, hogy ez az anya utána visszajött három másik egészséges terhességével, és utána a saját gyülekezetében és máshol is úgy tett bizonyságot, hogy neki az egy nagy megerősítés volt Isten részéről, hogy ő azt a terhességet megszülhette, és megtanította őt Isten nagyon sok mindenre azon keresztül, és így egészen másként tud örülni a három egészséges gyermekének. Aztán adódott más lehetőség is, amikor hát másfajta fejlődési rendellenességgel született gyermek szintén hasonló módon került hozzám. Általában az a tapasztalat, hogy ez nagyon nem szeretem feladat a szülészek között. Holott azt gondolom, hogy a mi révkalauz szerepünk pontosan ezekben a különlegesen nehéz helyzetekben nagyon sokat számít, mind az anyák, mind a születendő gyerekek szempontjából. Volt egy kislány, akiről leírták, hogy gyakorlatilag alig van agykérge. A hidrokefalusznak egy különleges formája, ami nála volt. Megszületett, megoperálták, kapott egy söntöt. Ez a gyerek most, ha jól tudom, olyan 4 éves körüli. A neten fönt van, hogy a kisgyerek saját maga hogyan énekli a nem tudom én melyik gyerek éneket. Na most az önmagában egy csoda, hogy ez a gyerek megszületett, de az, hogy ő még énekel, meg nagyjából a saját korosztálynak megfelelően fejlődik. Hát a mozgásfejlődése az nem teljesen olyan, de ez a legkevesebb. De én úgy látom, hogy mégis Isten dicsőíti azt, hogy ő megszületetett. De ehhez kell valaki, aki odáll a hátuk mögé, és ad valamennyi bátorítást annak az anyának, meg apának, hogy ők is tudjanak végigmenni ezen az úton. Úgyhogy ez nem egy könnyű feladat, de Isten ehhez is adott bátorságot, és néhány jó tapasztalatot is. Persze mondom, ma is egy jó részükön nem tudunk segíteni, de azzal mégis tartozunk mindenkinek, hogy ezen az úton végigmenjünk. Sajnos a tudomány nem tartott, hogy gyógyítani tudnánk, kiszűrni ki tudjuk az ultrahanggal és más genetikai szűrővizsgálatokkal a betegségeket, de igazából gyógyítani nagyon keveset tudunk ezek közül, megelőzni még kevesebbet. Nagyon nagy a szerepe annak, hogy a helyére kerüljenek ezek. Én úgy látom, hogy kellene egyfajta változás abban a szemléletben, hogy meg kellene engednünk, hogy az anyák tényleg valódi ismeretekben tudjanak dönteni a saját terhességük felől, és vállalják esetenként ezeknek a beteg gyerekeknek is a megszülését, és ezt a támogatásunkat kell, hogy adjuk. És ilyenkor eszembe jut, hogy Istennek van egy ilyen intése, hogy a halálba menőktől ne fordulj el, és hogy Isten egyes embereket arra állít oda, hogy a halálba menők mellett is legyen segítség és bátorítás. Ugyanakkor azt mondtam, hogy nagy öröm számomra az a 2000 gyerek, aki megszületett, és Az külön öröm, hogy időnként szembe találkozom velük. Hol a Biblia Szövetség hétvégén, hol egy gyülekezetben, tulajdonképpen akárhova megyek gyülekezetben, mindenütt van egy-két gyerek, aki nálam született. És ezt mindig jó viszont látni. És ezek között most már lassan vannak olyanok, akik lassan a saját gyerekeikkel jönnek hozzám. Ez egy különleges ajándék. A másik oldala pedig az, hogy szinte az egész keresztény magyar keresztmetszetet ismerem. Tehát én nekem baptistáktól, az adventistákon keresztül, a katolikusokig mindenféle közegből vannak pacienseim, és ez egy nagyon érdekes helyzet, és egy nagy öröm számomra, hogy hát igen, ez is egy pásztori feladat, hogy az ember ellető pásztor legyen. Ugyanez nem egy olyan nagyon ismert dolog, de mégis nagy örömmel teszek ennek eleget, és hálás vagyok Istennek, hogy ebben a dologban használ. Ez a feladat, amit ilyen módon végzek, ugyanakkor a lelki munkában, amit feleségemmel együtt nyertünk éppen itt a gyülekezetben, a házassággondozás, amit Pálhegyi Feri barátommal mellett tanulhattunk, és ebben nőttem fel, tulajdonképpen egy olyan kompetenciát adott, ami nagyon sok ismerettel kiegészíti azt a munkát, amit a házassággondozásban végezhetünk. És nagy öröm számomra, hogy sokszor és sokfelé hívtak engem. Egy kicsit túlzásba is vitték a szexualitással és a fogamzásgátlással kapcsolatos meghívásokat, de meg kell vallanom, hogy igazából nagyon nehéz a szószékről, egy ennyire szakterületről megnyilvánulnia bárkinek. Tehát én értem azt, ami miatt ez a nagy várakozás van. Aztán azóta ez már könyvekben itt-ottam ott megjelent, tehát hozzáférhető. Nagyon fontos az, hogy a fiatal házasokhoz eljussanak azok az információk, amelyek korszerűek, és ugyanakkor mégis áthatja őket a Krisztus központúság és az Isten igéjéhez való hűség. És azt gondolom, hogy ebben rendszeresen meg kell újítanunk ezeket az ismereteket, és késznek kell lenni ezeket átadni. Ezért is nagyon hálás vagyok Istennek, hogy egy olyan szolgálatba helyezett el, amiben a feleségemmel közösen szolgálhatok. Én nagyon sokat vagyok távol otthonról, részben a szülések miatt, részben a munkám miatt, ügyeletek miatt, és ezért nagyszerű dolog az, amikor együtt szolgálhatunk. Most is elkísért, és ez egy nagy öröm számomra, amikor a háttérben van valaki. Soha senkitől nem kaptam annyi bátorítást, tanácsot, kedvességet, intést, mint őt tőle. És tudtam, hogy ez önzetlen. És ez nagyon sok mindenben segített engem, a szakmai tevékenységemben is. Ha csak arra gondolok, hogy egy-egy rosszul haladó, vagy nehéznek ígérkező szülésnél, ha az ember hazatelefonált, hogy most már mindent megpróbáltunk, de még mindig nem halad, Márti elkezdett imádkozni, és érdekes módon egy óra múlva megszült az asszony. Tehát amikor az ember kézzel foghatóan érzi azt, hogy van egy ima sátor mögötte, van valaki, aki küzd érte, és nem egyedül van, hanem Isten megjelenik a munkájában, és áldást ad arra, amit csinálunk. Ez egy nagyszerű dolog, és csodálatos az, hogy ezt most már 25 éve házasként élvezhetjük, hogy kiegészítjük egymást ebben a tekintetben is, meg a családgondozási munkánkban is, amit nagy hűséggel és örömmel végzünk. Ezt sokan nem is értik a kollégáim közül. Néhány éve történt, hogy az akkori osztályvezetőm behívott a szobájába, és megkérdezte, hogy Lajos, hát se te, se itt néhány kollégámnak a nevét mondta. Nekem nagyon nem tetszik az, hogy ti nem törekszetek arra, semmiféle tudományos munkát nem végeztek, valakinek át kell majd venni az osztály vezetését, és hát ti nem akartok érvényesülni. És kicsit keresetlen szavakkal, és azt hiszem meggondolatlanul mondtam, hogy főnök, az az igazság, hogy nekem nem ez az életem egyetlen kifutási területe. Ezen nagyon megütközött és megbotránkozott, de ez így igaz. Tehát én úgy látom, hogy az életem fő területe az az Istennek való szolgálat, amin egy részterület az, hogy én szüléseket vezetek, meg jelen vagyok, mint szülész, de alapjában véve én az Isten küldöttje vagyok a saját gyülekezetemben, a családomban, a családok között, és egyébként meg a kenyérkeresetem, a szülészet, nőgyógyászat. Ez nem jelenti azt, hogy én ezt alábecsülöm, csak hogy én nekem nem kell ebben a tekintetben arra törekednem, hogy vezető legyek. Aztán a későbbiekben megváltozott a közöttünk levő kapcsolat más dolgok kapcsán, és Isten megtanította arra, hogy ha ő nem is ért engem, ha én szerettem őt, akkor ezzel átformálja a kapcsolatunkat. Ez egy nagyon nagy tapasztalat volt, és azt gondolom, hogy most is nagyon jó a közöttünk levő kapcsolat. Ő azóta már nyugdíjba ment, és sokat formálódott ő is, ezóta egy viszonylag nehéz betegségen túl van. És úgy emlékszem erre vissza, hogy ez nem volt egy könnyű pillanat számára sem, hogy egy fiatal valaki ezt mondja a szemébe. De én hálás vagyok Istennek, hogy valóban úgy látom, hogy az én fő feladatom az az Istennek való szolgálat, és egy mellékfeladat kvázi az, hogy a szakmámat csinálom, amit ugyanakkor szeretek nagyon jól csinálni. Értelemszerűen nem tud az ember mindenhol, mindenben a csúcson lenni, és jó az, hogy kialakultak olyan szakmai kapcsolatok, amikkel úgy tudok gazdálkodni, hogy nem nekem kell a műtőbe bejárni, nem nekem kell mindenkit megoperálnom, hiszen nincs is akkora gyakorlatom, mivel a tevékenységem fő részét inkább rendelőintézeti munka teszi ki, és csak a kisebbik része a szülészet-nőgyógyászati kórházi ellátás. A szülészetben elég vastagon benne vagyok, de például a műtétes részét a nőgyógyászatnak azt viszonylag ritkán élek vele. Ennek inkább munkaszervezési okai vannak, nem az, hogy közben fakezű lettem, de ez is érthető. Viszont vannak olyan embereim, akiknek tovább tudom adni ezeket a feladatokat, akik ezért engem nagyon tisztelnek, hogy milyen kedves és aranyos betegeket küldök nekik, és nem csak a szakadtakat, akik indulatosak és elkeseredettek. Tehát ez is egyfajta tanítás Isten részéről, hogy ebben a tekintetben is, hogy vannak dolgok, amiket el kell tudnunk engedni. Nem kell mindent nekünk megoldani, hanem át lehet adni arra méltó és alkalmas embereknek, és Isten ezt is megáldja. Nagyon nehéz egy szülész számára azt átélni, amikor a számára legkedvesebb asszony beteg. És néhány éve ez is bekövetkezett, és erre is úgy tudunk visszaemlékezni Mártival, hogy nagyszerű dolog, amin keresztül vitt Isten bennünket. Bár a halál árnyékának völgyében járni nem éppen felüdítő jelenség. Tehát amikor az ember 3,5 órát ül a műtő előtt, és várja, hogy a felesége kijöjjön a műtőből, és azt gondolja orvosi észre, hogy már biztos valami szövődmény van, és esetleg újraélesztik meg, transzfúzió meg minden, akkor ezt az érzést nem kívánom senkinek. Aztán visszakaptam őt, és még a kezelései nagyon nehezek és hosszadalmasak voltak, de mégis úgy látjuk, hogy Isten hűséges, és most már 8 éve nincsen semmi következménye ennek a betegségnek, amit ő kénytelen volt elhordozni. Ugyanakkor ez bennünk átalakított nagyon sok mindent. Tehát másként kell értékelnünk az élethez való hozzáállásunkat, a mindennapi örömeinket. Azóta másként lazítunk, másként élvezzük a hétköznapokat. Lelkiismeret furdalást nélkül ülünk be egy kávézóba egy kávét elfogyasztani, és a gyerekeinkkel is másként vagyunk, akik szintén, hát kiki a saját korának megfelelően átélte ezt, de ezzel az egész családunk megerősödött, és nagyon, nagyon hálás vagyok Istennek, hogy visszakaptam a feleségemet. Azonban azóta én is másképpen küldöm mammográfiára azokat az asszonyokat, akik megjelennek a rendelésemen, és ha valakinél kiderül, hogy baj van, őnek is tudok bátorítól mondani néhány szót, el tudom mondani, hogy miből áll egy ilyen, hogy ez nem az élet vége, mert hiszen a halál árnyékának völgyének is van egy eleje, ahol az ember belemegy, aztán sötét van, meg félelem, meg keserűség, meg minden egyéb, meg testi szenvedés, de a másik végén ki lehet jönni. Nem mindenki hal meg ott. Sajnos a közvélekedés az, hogy valakinek onkológiai betegsége van, az már meg van halva. Pedig ez nem így van. A mai nap az onkológiai betegségnek a nagy része az egy krónikus betegség, csak speciális kezelést igényel. Ezek nagyon intenzív kezelések időnként, akár műtéttechnikailag, akár pedig a terápiájukat, gyógyszeres terápiájukat illetően. Nehéz kérdések ezek, bizony más szerveket is megbetegíthetnek, de Istennek hatalmában áll megóvni életeket. Nagyon sokan vannak közöttünk, akikre nincs ráírva, hogy onkológiai betegek, de már 5 éve, 10 éve, 15 éve, akár hány éve, tünetmentesen, vagy kisebb-nagyobb tünetekkel, gyógyszerekkel karban tartva itt ülhetnek közöttünk, és dicsőíthetik Istent. Úgyhogy ezek nem kis dolgok. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt a tapasztalatot is megadta, és hogy ebben nem kell azt a gyakorlatot folytatnom, amit a sajnos kollégáim nagy része, hogy ezeket a dolgokat megpróbálja elutasítani magától. Mert ez megint egy olyan terület, ahol nagyon sokat számít az asszonyok számára, hogy van-e valaki, aki ad nekik valami bátorítást. Van-e valaki, aki tud örömhírt mondani azon kívül, hogy ő most tudja, hogy ő neki egy daganatos betegsége van. És egyáltalán mi a kifutása ennek? És erről nem beszélünk. Nem beszélünk, hogy milyen terápiás lehetőségek vannak. Hogy azok közül arra felé tanácsoljuk, ami számára hosszabb távon is a legjobb megoldást jelenti. Tehát nagyon nagy jelentősége van annak, hogyha valaki ezt hitben láthatja, és ennek megfelelően tud tanácsolni. Nagyon érdekes, hogy amikor az ember egy-egy ilyen esetben mond egy igét, mert eszébe jut, akkor nem azzal a céllal mondom én, hogy én most akkor lelkére fogok beszélni, és meg fog térni, hanem Isten eszembe juttatja, és a legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor egyszer egy családnál tettünk látogatást, ahol az egyik gyermek nálam született. És az előszobájukban egy nagyon szép tükör volt, és a tükörre egy ige volt kiírva, azt hiszem az, hogy erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Mondom, nagyon szép ez a tükör. És ismerős az ige is? Hát mondom, ismerős. Mert ezt te mondtad akkor, amikor szültünk. És ez bennem egy olyan érzést keltett, hogy az Isten igéje nem tér vissza hozzá dolga végezetlenül. Ez ott a szülőágyon annak az anyának, aki már elkeseredett volt a fájásoktól, meg a szenvedéstől, megsokszorozta az erejét, és túl lett a szülésen. De ez neki egy olyan élmény volt, hogy ezt meg is örökítették. És azt gondolom, hogy nagy felelősségünk van, hogy akkor, amikor Isten ilyen dolgokat eszünkbe juttat, akkor legyen bátorságunk kimondani. És már más esetben is átéltem hasonlót, mondjuk nem volt ennyire eklatáns, de volt olyan, aki hivatkozott olyan igére, amit én mondtam. Nagy a felelősségünk, hogy jó igét mondjunk a megfelelő helyen, mint arany, alma, ezüst tányéron, ahogy a zsoltárokban, akarom mondani, példabeszédekben van. Egy másik szintén nehéz kérdés a szakmámban, hogy mindenkit meg kell operálni, akinek felfedezünk valami operálni valóját. És sajnos az a tapasztalatom, hogy ez egy megélhetési tevékenység sokszor a szakmánkban, mikor volna más lehetőség is, mint a műtét, de azt nem mondjuk el a betegnek, hanem belehajszoljuk a műtétbe, aztán utána kénytelen az ember elhordozni annak a következményét, amit az egyébként nem feltétlenül szükséges műtét okoz. Asszonyok tízezrei vannak körülöttünk, akik elvesztették a méhüket, mert a miomájukat nem próbálták meg más módon kezelni, hanem egyedül a méheltávolítás volt az üdvözítő út. Hát igen, meg lehet csinálni egy méheltávolítást más egy óra alatt. Szorgosabbak, ügyesebbek 30 perc alatt is megteszik egyszerű szituációk között. De ami későbbi hatása, hogy utána inkontinencia jelentkezhet, kismedencei fájdalom, az együttlétek fájdalmassá válnak, és így tovább, ezekről nem beszélünk, pedig ez a műtéttel az ugyanúgy hozzátartozik, és szegény asszony utána később jön vissza, hogy de hát ezt nem mondták. Meg arról se beszéltek, hogy meg lehet próbálni a vérzészavarok nagy részét gyógyszerekkel kezelni. Mikor én erre rájöttem, hogy jé, hát vannak hatékony gyógyszerek a kezünkben, meg kell próbálni. Hát előfordul persze, hogy a gyógyszer mellékhatása nagyobb, mint az a dolog, mint amit várunk tőle, de azért mégis ez van ritkábban. Úgyhogy az a tapasztalatom, hogy ha az ember elmondja, hogy mit miért alkalmaz, akkor lesz hozzá az embernek kedvük, hogy kipróbálják, különösen, hogyha ilyen ijesztő dolgok, hogy méheltávolítás, meg egyebek ilyeneket beszélünk, akkor inkább kipróbálja. És ebben a tekintetben vannak sikereim, és ennek nagyon örülök. Vagy például a meddőség is egy olyan kérdés a szakmánk területén, ami egy kulcsponti tényező. Senki nem gondolná, hogy az összes házaspár több mint 10%-a meddő a mi régiónkban, és hát ennek elég szerteágazó okai vannak, de ugyanakkor lehet a nagy részüket gyógyítani, sőt különleges eljárások is vannak, amikkel ezekben tudunk eredményt elérni. Egy viszonylag gyakori civilizációs ártalom, az úgynevezett policisztás ovárium szindróma, ami egy kicsit a öregkori kettes típusú cukorbetegségnek az előfutára lehet, egy anyagcsere betegség. Az a lényege, hogy megváltozik a szervezetünkben az inzulin iránti érzékenység, és ezt nagyon sokáig nem kezeltük annak megfelelően, ami a valódi jelentősége. Valaki szőrös volt, kövér és nem menstruált, akkor legyintettek egyet, APC-os, úgyse lesz terhes. Hát Isten valahogy egy olyan új utat adott, hogy hát hogyha ez kettes típusú cukorbetegséghez hasonló, meg ez van, meg kellene próbálni, hogyha olyan gyógyszereket adnánk, mint amit a kettes típusú cukorbetegségben. Kiderült, már olvastam közleményeket, hogy hát ez egy sok oldalon használható dolog, és hogy elkezdtem alkalmazni, egyre többen jöttek vissza, hogy egyrészt fogytak 5-10 kilót, és hogy ennek ők nagyon örülnek, utána olvastam, akkor diétás tanácsot is adtam, és akkor kiderült, hogy ezeknek az asszonyoknak a nagy része örül annak, hogy elvesztette a kilóit, rendszeresen menstruál, amelyik meg azt gondolta, hogy ő már sosem fog teherbe esni, teherbe is esik. Na most ez nem annyira közkeletű, mert hát én mondom, nem tudományos tevékenységgel végzem a dolgaimat, de mégis egy nagy örömet jelent számomra, hogy Isten adott bátorságot, hogy ezt megkockáztassam, és több esetben megáldotta ezt a tevékenységemet, és jó néhány 10 gyerek szaladgál már az anyukája után, akik ennek a tevékenységnek a következtében születhettek meg. Úgyhogy ez megint egy olyan terület, amikor nem csak a nagy technikai felkészültség tud segíteni valakin, hanem ilyen egyszerű eszközök is, vagy ezek a tanácsok. Ugyanakkor látom azt is, hogy akinek viszont arra van szüksége, hogy a Lombik bébire kell eltanácsolni, annak is lehet tanácsot adni. Nem kell attól megijedni, lehetőség van arra is, hogy azt úgy vegyék igénybe, hogy az nem fog lelkiismereti összeütközéseket okozni, csak előtte át kell beszélni, hogy az eljárásnak melyik az a része, ami a mi hitünk szerint nem összeegyeztethető, hogy ne fagyasszák le az embriót, ne termékenyítsenek meg egyszerre többet. Lehet, hogy kisebb lesz a terhességi ráta, de ha valakinél csak ez a módszer van, és ő megküzdötte, hogy ezen az úton végigmenjen, azt Isten megállthatja, és abból lehet egy egészséges terhesség. De hát ebben is kell valaki, aki bátorítja, meg elmondja, hogy ez mivel jár, meg hogy lesz, mert nagyon sokan csak belecsöppennek és belefáradnak, mert nem volt senki sem, aki bátorította volna őket abban, hogy ezen az úton bizony keményen járni kell, és az lehet, hogy egy vagy másfél év nagyon sok időt és energiát és pénzt felemésztő tevékenység lesz. Úgyhogy ilyen tapasztalataim is vannak. Még visszakanyarodnék egy kicsit ahhoz, hogy a szakmai út során Isten időnként ad különleges helyzeteket. De amikor a dolgok úgy jönnek össze, hogy ugyan nem én vagyok a fő döntő, de mégis megengedi, hogy részese legyek bizonyos szituációknak. És amikor látom azt, hogy mások teljesen kikerülnek ezekből, és sosem látnak életükben ilyet. Egyszer arra döbbentem rá, egy továbbképzésen voltunk, ahol egy idősebb professzor föltette a kérdést, hogy ki látott már egy ilyen és ilyen betegséget. Ez a HELLP szindróma, ez a terhesség késői időszakában jellemző, magas vérnyomással, ödémával járó megjelenésű betegség, amelyik nagy életveszélyes állapot tulajdonképpen a terhes szempontjából, és nagyon súlyos következményei vannak, és föltette ezt a kérdést. Hát persze mindenki látott már HELLP-et. Akkor föltette a kérdést, hogy na és ki látott olyat, hogy a HELLP mellett máj repedése volt az asszonynak. És akkor, nem tudom én, voltunk ott 50-en, föltettük 10 a kezünket. De már nálamnál sokkal idősebb emberek. És akkor ki az, akinek megmaradt? Meg gondoljunk bele, hogy ott van egy terhes asszony, akin a magas vérnyomás betegség meg emellett megreped a mája, gyakorlatilag elvérzik a saját hasüregébe, ez akár percek alatt is bekövetkezhet. És akkor én voltam az egyetlen, aki föltehettem a kezemet. Mert ott voltam egy olyan szituációnál, amikor Isten megengedte, hogy nem tudtuk, hogy mitől volt rossz a szívhangja a gyereknek, gyorsan be a császárműtőbe megoperáltuk, de mitől van vér a hasban. És akkor kerestük, közben hívtunk egy sebészt, a tokától bokáig végigvágta, rátalált, hogy a mája el van repedve, és onnan vérzik. Hát ő is bütykölt rajta, vagy 2,5 órát, sikerült megvarni a májat, öntöttük bele egyik oldalról a vért, a másik oldalról a plazmát, már valami horribilis mennyiségű ilyen anyag ment bele, de az anya életben maradt, és a gyerek is. És utána 12 évvel találkoztam ezzel az asszonnyal, és megkérdeztem tőle, hogy mire emlékszik. Mert mondta, hogy hát az ő szülése az egy kicsit zehernés volt, és akkor mondott néhány dolgot, és kérdeztem, hogy hol szült? Hát a Délpestiben. Mondom, és a Molnár doktor gondozta? Igen, és akkor így összeálltak a dolgok, mondom, akkor én ott voltam a maga szülésén, hogy mire emlékszik? És mondja, hogy hát azt tudja, hogy valami nagy gáz volt, mert rossz volt a szívhang, és megoperálták, meg hogy utána az intenzíven volt, de igazából nem tudja, hogy mi volt. És akkor elmondtam neki egészében, hogy mi történt, és milyen életveszélyes dolog, meg elmondtam neki ezt a történetet, hogy gondoljon arra, hogy történt már az elmúlt 50 évben 50 ilyen eset, de ő az egyetlen, aki abban a kórházban volt, észrevették, hogy a gyereke rosszul van, megoperálták, volt ott egy hasisebész, ott volt a háttérben egy vérellátó, ahonnan korlátlan mennyiségben lehetett hozni azt az anyagot, amire neki szüksége volt. Ilyen nincsen. Ez egy csoda. Nos, Isten beleállított egy ilyen csodába, és most elmondhatom, hogy én láttam egy ilyet. De nem biztos, hogy a világon 10 másik ember van, aki lát ilyet. És vannak más esetek is, amiknél különleges helyzetek adódtak, és Isten adott bölcsességet a megoldására. Mindenki nevetett rajtam a kollégák közül, hogy arctartást hogyan lehet megszülni. Hát mondom, azt nem tudom, de amikor a koponya ott van abban a pozícióban, hogy most se előre, se hátra valamit kell csinálni, fogózni nem tudok, föltettem a vákumot. És csodák csodájára sikerült megszülni. Ugyan lila volt a gyerek képe, de azt 2 nap alatt kiheverte, 1 hét múlva már nem látszott, de ez a gyerek meg tudott születni. Hogyha utána megpróbáljuk még a műtőbe vinni ide-oda, akkor lehet, hogy elveszítjük a gyereket. Kiadja a bölcsességet, kiadja a megoldást. És hogy ebben az esetben ez így sikerült. Úgyhogy én ma is csak hálát tudok adni Istennek azért, hogy ezen a szakmai úton vezetett, és az a reménységem, hogy még egy jó ideig fog engem használni, és felövez azzal az erővel, ami ennek a szakmának és a hétköznapoknak a folytatásához kell. És hát kérem is a testvéreket, hogy gyakorolják az imádságot, nem csak abban az értelemben, hogy értem imádkozzanak, hanem azért, hogy legyenek olyan fiatalok, akik felvállalják az Isten útját, akármelyik szakmába kerülnek is. Mert nem csak az orvoslás területén, ott különösen is, de máshol is pedagógusként, tanárként, buszvezetőként, minden területen szükség van arra, hogy hívő emberek legyenek, akik az Isten előtt állnak 2 lábbal a földön, és az Istenhez fohászkodnak, és tőle nyerik a bölcsességüket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy örömmel tették ezt, és megőriztek valamit a szívükben az én bizonyságaimból. Isten velük.
Kérdések vannak.
Lehet.
Köszönjük szépen az előadást, és ha vannak kérdések, akkor tessenek nyugodtan föltenni. Miklós majd viszi a mikrofont, és hadd kérjük mindenkit, hogy ebbe tegye fel a kérdést.
Egyik lányomnak 2-szer mondták, hogy nem normális gyereket fog szülni, egészségesen született mind a kettő. És nagyon sok anyuka panaszkodik, hogy átvilágítás után azt tanácsolják, hogy vetess el a gyermeket, mert nem lesz normális. Ez tendencia, hogy az anyákat félemlítik?
Hát igazából van egy nagyon erős kényszer rajtunk. Tehát abba a helyzetbe került az orvoslás, illetve a szülészetnőgyógyászat, hogy ultrahang kapcsán, illetve különböző genetikai vizsgálatok kapcsán viszonylag korán fölismerünk betegségeket. Viszont a megoldásban az az egyetlen, hogy ha az anya kéri és beleegyezik, akkor a terhességét meg tudják szakítani. Ugyanakkor a tévedésnek a lehetősége fennáll. Tehát ez nem feltétlenül 100%. A másik dolog pedig az, hogy az esetek nagy részében ezek nem az élettel összeegyeztethetetlen elváltozások. Tehát az, hogy valakinek hiányzik 2 ujja, az még nem biztos, hogy az élettel összeegyeztethetetlen. Miért ne születhetne meg ez a gyerek? Vagy van valami izületi fejlődési rendellenessége? Vagy nem záródott tökéletesen a hasa? születése után egy viszonylag egyszerű műtéttel, hát vannak persze következményei, de több ilyet ismerünk, akik élnek és jól vannak. Tehát ettől ez még így van, csak az a baj, hogy a teljes körű ismertetését a lehetőségeknek ottan kihúztuk azt, hogy ezt a terhességet ki is lehet hordani, és utána lehet megoldás arra, sebészi, gyógyszeres, vagy valami más. Tehát alapjában véve nem ez a tendencia, csak ez az egy megoldás az, amit proponálnak, és megpróbálnak minden körülmények között érvényesíteni. Ez sokkal egyszerűbb, mint egy beteg gyerekkel foglalkozni, a szülését fölvállalni, utána az ápolását, vagy a további kezelését. Ez nehezebb feladat. Föl szokták tenni nekem a kérdést, hogy akik az abortusszal jönnek oda, hogy ők terhességmegszakítást kérnek, hogy azokkal mi van. És így átvezetésképpen a következő kérdés között, mert ezt ugyan fölírtam magamnak, de valahogy most kijött, de ennek a kapcsán eszembe jutott. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy amikor egy asszony odajön szívében elkeseredve, és azzal az elhatározással, hogy a terhességét megszakítja, az olyan, mint amikor az ember egy a lejtőn lefelé guruló maromkövet próbálna meg megállítani. Tehát ez egy nagyon képtelen dolog. Mikor van az embernek egy inerciája, egy tehetetlensége, hogy ebbe az irányba beállt, és ez lesz a megoldás, akkor ettől nem lehet emberi erővel eltéríteni. Ugyanakkor mégis az a tapasztalatom, hogyha ilyenkor az ember azzal a közelítehez, a helyzethez, hogy más megoldás is van, és szembesíti őt azokkal a tényekkel, ami a valóság. Tehát például az ultrahangvizsgálat során hallhatja saját magzatának a szívdobogását, vagy láthatja a képernyőn a magzatot. Ez felkelthet benne egy olyan érzelmet, ami alapján megváltozik a hozzáállás ehhez a kérdéshez. Egy nagyon érdekes szituáció történt viszonylag nem távoli múltban velem. Egy fiatal egyetemi hallgató jött azzal, hogy ő tudja, hogy terhes, és ezt nem akarja semmiképpen sem megtartani. Egy kifejezetten segítő szakmát tanult, beteg gyerekek gondozásával kapcsolatos dolgokat, és úgy megdöbbentett engem, hogy ugyanennyi idős az én lányom, aki most szülte meg az unokámat. És úgy, miközben ezen úgy gondolkodtam, meg megnéztük ultrahanggal, meg egyebek, és úgy rákérdeztem, hogy biztos maga abban, hogy meg akarja szakítani a terhességét? Hát maga arra adta az életét, hogy beteg gyerekeken fog segíteni. Hát a saját gyerekén nem fog tudni segíteni? Ezen semmit nem kell hozzá tennie. És akkor láttam, hogy megváltozik egy picit az arca, és akkor 3 hét múlva visszajött, hogy ő úgy döntött, hogy mégis megtartja a gyereket. Meg is született azóta, és boldog vele. De hogy ezeket a szituációkat az ember nem tudja előre befolyásolni, és nem mi végezzük el a szívükben. Tehát nem lehet úgy közelíteni ehhez, csak azzal a tisztelettel, hogy Istennek van hatalma megőrizni attól, hogy elkövessen egy gyilkosságot, amit utána megbán, mint a kutya. Van öreg otthonban dolgozó hívő ismerősünk, aki azt mondja, hogy a 80 év körüli öregasszonyok, akik ott bent vannak, szinte mindegyiknél előkerül a régi abortusznak a kérdése a halála előtt. Feldolgozatlan. Ha valakinek a Krisztus vére nem mossa le a szívéről ezt, akkor az ezzel szenved még a halála előtti percekben is. Úgyhogy nagyon nagy a felelősségünk, meg ebben is kellene több bátorítás, hogy tudják felvállalni a fiatal lányok, asszonyok, még az ilyen szerencsétlenül alakuló helyzetben is, hogy megszülik a gyerekeiket, és nem kell az abortusz felé menniük. Bocsánat a kitérőért.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy így most már az is tendencia Magyarországon, hogy a nőgyógyászokkal szemben egyre több az ilyen büntetőjogi meg mindenféle eljárás. Igen. És hogy ezért is van az, hogy a császármetszések száma nagyon emelkedik most már Magyarországon is, és hogy esetleg volt-e ezzel kapcsolatban így tapasztalata, vagy tényleg ez a félelem, ez így érződik-e így a mindennapi munkában, hogy ettől tényleg félni kell, hogy milyen következményei lesznek annak, hogy egy-egy gyerek hogyan születik meg.
Igen. Ez egy nagyon nehéz része a szülésznőgyógyász életének. Én egy kicsit furcsáltam ezelőtt 10 évvel, amikor egy amerikai szaklapban azt láttam leírva, hogy az amerikai szülésznőgyógyászok 40-45 éves korukra elhagyják a gyakorlati praxisukat, és már csak rendelnek, mert addigra már 3-4-5 peres eljárás van ellenük, és egyszerűen nem merik felvállalni azt, hogy további ügyeik legyenek. Ez tulajdonképpen az utóbbi egy pár évnek a gyümölcse. A jogi szabályozás olyan, amelyik lehetővé teszi az úgynevezett nem vagyoni kártérítést. Tehát amikor arról van szó, hogy szakmailag nem vagyok elmarasztalható, de lehet találni egy-két olyan dolgot adminisztrációban itt-ott-amott, ami alapján nem engem, hanem a biztosítót perli tulajdonképpen az, akinek az ügye van. De mégis, mint én, aki eljártam, és ezt a mulasztást elkövettem, nekem kell a bíróságra járni és magyarázni a dolgokat. És egyébként pedig egy ilyen iparággá alakult a jogi szakmán, az ügyvédek körében ez, ahol kifejezetten erre specializálódtak, és nagyon sokszor nem teljesen tisztességes módon közelítenek meg. Az a lényeg, hogy minél nagyobb összegeket szakítsanak. Sokszor olyanokat is belehajszolnak a perbe, akik egyébként az egésztől szeretnék távol tartani magukat, de kecsegtetik őket a sok pénzzel, aztán a tizedét se kapják meg, mert a többit ügyvédi meg egyéb költségként lenyelik. Ugyanakkor az orvosokat pedig elbizonytalanítja. Tehát az, hogy több császármetszést végzünk, az annak köszönhető, hogy az ember megpróbál védekezésbe vonulni. Azért még senkit nem csuktak le, hogy egy indokolatlan császármetszést megcsinált, de azért, hogy nem csinálta meg időben, azért már állították bíróság elé. Ergo, mi lesz a megoldás? Nem halad, nem működik? Megoperáljuk. Szike van, el tudjuk altatni, nem kerül nekünk semmibe, nyugodtan alszunk. Nem kell ott állni mellette. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy azok az asszonyok néhány év múlva visszajönnek, és akkor már 10-szer akkora az esélyük arra, hogy megint császármetszéssel végződik a terhességük. Valószínűleg nem is fognak annyit szülni, mint aki spontán hüvely úton szülne. Tehát ez hosszabb távon azért veszteség a társadalomnak, túl azon, hogy ennek minden veszélyét is föl kell vállalnunk. Mert ugye azért a császármetszés kapcsán, ha ritkán is, de előadódhat olyan szövődmény, mi az asszony életét, a magzat életét veszélyezteti, elvesztheti a méhét, utóvérzése lehet, és így tovább, azért azok mind hozzá tartoznak ehhez. Úgyhogy azért ezt nem lehetne így. Hát Magyarországon még viszonylag enyhe a helyzet, mert olyan 35-37% körüli a császármetszések aránya, de Brazíliában például 50%. Tehát ott nem is gondolkodnak, aki megteheti és megengedheti magának, és van biztosítás, ott mindenki császármetszéssel szül. Ez nem egy jó tendencia. Tehát a későbbiekben azt gondolom, hogy most ebben a millióban, amiben mi élünk, ezek között a gazdasági körülmények között, ezt megtehetjük, de nem tudjuk, hogy 20 év múlva lesz olyan biztosítás a hátunk mögött, amikor ezeket a feltételeket biztosítani tudják. Tehát el fog jönni az az idő, hogy az egy szelekciós tényező lesz, hogy valaki tud-e normálisan szülni, vagy nem, ahogy ezelőtt 500 évvel vagy 1000 évvel az volt, mert hiszen a császármetszés az alig 100 éves.
Idefelé a villamosban pont egy olyan eset jött elő, amikor trombózisos lett a kismama, súlyosan trombózisos, és akkor mondták, hogy vagy a gyerek hal meg, vagy ő, és akkor döntenie kellett a szülőknek, hogy aláírják-e az abortuszt, vagy sem, hogy most mi két esetet is hallottunk ilyet, hogy neked volt ilyen eseted, vagy hallottál ilyen?
Hál' Istennek, ilyen esetem nem volt. És hát azért mondjuk, ha valakiről tudjuk, hogy a trombózis veszély nagy, azért ma már vannak lehetőségeink arra, hogy azt megelőzzük. Itt megint visszakanyarodok arra, amivel az elején kezdtem, hogyha az ember az anamnézissel tisztában van, például, hogy a családban halmozottan volt ilyen, vagy már korábban kiderült, akkor hogyha idejében elkezdjük a véralvadás gátlást, azt lehet az egész terhesség alatt folytatni. Ha ennek a legkisebb tünete van, akkor el lehet látni még további gyógyszerekkel. Ha az anya betartja a szabályokat, fogyaszt elég folyadékot, használja a fáslit vagy a gumiharisnyát, és így tovább, jó esélye van rá, hogy enélkül is ki tudja hordani a terhességét. Persze vannak esetek, amikor valakiről akkor derül ki, hogy valami ilyesmi van. Ilyenkor is azért meg lehet azt vizsgálni, hogy tényleg feltétlenül csak a terhesség megszakítása a megoldás. általában az a tapasztalatom, hogy nem szoktak mérlegelni, tehát könnyebben döntenek a magzat rovására, mint más utat választanának. Mondjuk hivatalosan is ugye az anya életét kell elsősorban védeni, mert egy anya még a későbbiekben is lehet terhes, ezt így le is írja a szülészeti tankönyv, tehát jogi szempontból ez így helyes, de a gyakorlatban nem eszik ilyen forrónak kását, tehát sokszor lehet azért megoldást találni. Ahogy ma már látjuk, hogy néhány évtizeddel ezelőtt nagyon súlyos szívfejlődési rendellenességgel, vagy cukorbetegségben, vagy más krónikus betegségben szenvedő, vagy daganatos betegséget kiálló anya is a későbbiekben tud egészséges gyereket szülni. Azért ezt mondjuk 30 évvel ezelőtt még nem nagyon gyakorolták. Az első nagy dobás az volt, amikor a cukorbeteg anyáknak a gondozását arra a szintre emelték, hogy már a terhesség alatt is tudták menedzselni a vércukorszintjüket, meg az inzulin szükségletüket, és onnantól kezdve a cukros terheseknek a gondozása az tulajdonképpen egy ilyen siker ágazat lett, amelyik hát nagy eredmény abban, hogy ezek az anyák is meg tudják szülni a gyermekeiket egészségesen.
Csak rövid kérdés, hogy mi a vélemény az otthon szülésről, amit Magyarországon eléggé egy vihart kavart. Nem jut eszembe annak az Ágnesnek másik neve, aki...
Ne emlegessük. Nem stílszerű. Azt gondolom, hogy minden korszaknak megvannak a divat hullámai. Tehát az otthon szülés tulajdonképpen évszázadokon vagy évezredeken keresztül működött. De tudnunk kell azt, hogy ebben a formában ez a körülbelül 3-4%-os anyai veszteséggel és 15-20%-os magzati veszteséggel járt. Tehát mivel nem volt az otthonszülésnél megfelelő felkészültségű és megfelelő technikai feltétel, vagy az otthonszülés kapcsán olyan szövődmény lépett fel, amit nem tudtak kezelni, például egy nagyfokú vérzés, vagy egy fertőzés, ezek vezettek ide. Na most ahhoz képest, amikor ma 100 000 szülésből egy anyai halálozás van, és a magzati veszteségünk a születés és az első hét között, ha jól emlékszem, akkor 3,6 000. Tehát 1000-ből 3-at vesztünk el, aminek a nagy része olyan, ami miatt az orvos nem marasztalható el, mert vagy szívfejlődési egyéb rendellenessége van, olyan fertőzésen esett át, amit magával hozott kintről, akkor óriásit haladtunk. De ezt csak intézményes formában tudjuk biztosítani. Van persze olyan ország, amelyik előttünk jár, például Hollandia, ahol ennek egy külön hagyománya van. Viszont ott az ehhez megfelelő infrastruktúra is rendelkezésre áll. Tehát ott a szülésznő azért fizetik, hogy felkészítse az anyát, kimegy, megnézi a házikót, ahol lakik, elmondja, hogy mit, hogyan kell berendezni, előtte oda megy 2-3-szor, ha megcsinálták, látja, hogy együttműködik, hoznak egy kis steril felszerelést, ahhoz nem szabad hozzányúlni, csak hogyha a szülés megindul, és ott van a szülésznő, és amikor megindul a szülés, akkor ott van a szülésznő, de ha bármi olyan elakadás van, amit ő nem tud megoldani, akkor 3 perc múlva a kint álló mentőbe beteszik, hívják a kórházat, és 15 percen belül műtőasztalon van. Na most ezt Magyarország 96%-án nem tudják így megcsinálni. Jelenleg vannak olyan részei az országnak, ahová 15 perc alatt semmi nem ér ki, de még 40 perc alatt is alig-alig ér ki a mentő, vagy egyáltalán nem tud kimenni, mert a tanyán lakik 5 kilométerre az utolsó aszfaltozott úttól. Ezeket az infrastruktúrális hátrányokat még le kell dolgoznunk. Nagy feladata az Európa Uniónak, hogy nálunk is az összúthálózat 15%-a helyett a 80%-a legyen aszfaltozott. Ugyanis most olvastam a napokban egy ilyet, hogy Európa nagy részén tőlünk nyugatra az összes közút 80%-a aszfaltozott és karban van tartva. Nálunk pedig a 15%-ot sem tudják karban tartani. Tehát, hogyha lesznek ilyen feltételeink, vagy mint Amerikában, ahol egy a délpesti kórházhoz hasonló nagyságú kórházat volt lehetőségem meglátogatni Michiganben. 8 helikopter ott röfögött a hangárban, és azt várta, hogy mikor mehet valahova menteni. Na most Én is vettem részt egy olyan szülésben, ahol a mentőszolgálatnak a tisztje hívott, hogy most van útban egy helikopter, felénk elakadt szüléssel. Hát meg kell mondanom, eléggé dobogott a szívem. Hál' Istennek nem volt nagy feladat, egy nagyon nehéz vagy elakadt szülés volt abból a szempontból, hogy hihetetlenül fájás gyenge volt az anya, de vákummal 2 perc alatt megoldottuk, mindenki egészséges, mindenki jól volt. De ez ma egy kuriózum volt Magyarországon, hogy helikoptert küldtek, mit tudom én, a tőlünk 30 kilométerre levő kisvárosba az asszonyért, mert nem tudta megoldani, és ez lett a következménye. De azért ez nem egy általános megoldás, holott ez benne kell, hogy legyen a dolgokban. Akár első mentőtiszt is úgy ítéli meg, akkor hívjon helikoptert és hozzák oda a kórházba. Tehát ennek vannak ilyen feltételei. Úgyhogy nem ördögtől való az otthonszülés, megvannak annak a szabályai, de akkor azt minden területen érvényesíteni kell. Hát ez folyamatban van, csak ez egy hosszú vajudás, meg hát mondom, a technikai feltételeit is biztosítania kell, és hát a személyi feltételeit, amire most nem gondolunk, de azért az orvosok elvándorlása a szülészet területén óriási. Úgyhogy néhány éven belül, de már most is nagyon súlyos problémák vannak. Tehát amikor én a szakmát kezdtem, ahhoz képest most körülbelül 10-szer akkora feladat hárul ránk egy-egy ügyeletben. Tehát én emlékszem rá, 3-an ügyeltünk, mikor kezdtem, és volt néhány órám, amikor olvasgathattam a szakmát, meg tévészettem, meg akármi. Most van úgy, hogy egy ügyeletet, mit tudom én, reggel 8-tól éjszaka 2-ig végig dolgozunk, mert egymást adják a munkák, és közben ott várnak a betegek az ambulancián, és nincsen, aki ellássa őket, mert az még ráér, mert a műtétet kell most megcsinálni. És ez nagyon súlyos problémákhoz fog vezetni.
Akkor átadom Földvári Tibornak a szót.
Még Lengyel Pista szeretne valamit kérdezni.
István!
Ja. Kevéssé emelted a kezedet.
Óriási öröm a gyerek. Nem vitatható. De miért van extra full az unoka?
Nem értettem a kérdést.
Óriási öröm a gyerek.
Igen.
De miért van extra öröm az unoka?
Hát már kisebb a felelősséged. Megteheted azt, hogy odaadod az anya kezébe, hogy én most nem tudok vele mit csinálni, te vagy az anyukája. Saját gyerekemmel ezt nem tehettem meg. Egyébként az unoka is nagy öröm, szóval. Nagyon sok szeretettel.
Az együttlétünket úgy fejezzük be, hogy elmondjuk közösen az Úr Jézustól tanult imádságot, majd egy áldást fogok mondani. És talán elmondhatom, hogyha valakinek személyesen van kérdése, vagy beszélgetni szeretne, oda mehet menni hozzád? Jó, akkor itt a doktor úrhoz. Imádkozzuk el tehát az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened, megerősítelek, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak téged. Amen. Isten áldjon mindenkit a hazamenetelben.